Az előbb felolvasott szakaszból olvasok pár verset újra, ez a mai napra kijelölt új szövetség ige szakaszunk János evangéliumából. Jézus ezt pedig azért kérdezte Fülöptől, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog majd tenni. Fülöp így válaszolt neki, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? A csoda után, amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Eddig a kiemelés, most foglaljuk el helyünket, testvérek. Van Palesztinában, ma ezt ugye inkább Izraelnek nevezzük, egy fennsík, aminek a teteje vízválasztó. Ha esik az eső, akkor mintha megállna egy pillanatra az esőcsepp, és nem tudná eldönteni, hogy a hegy melyik oldalán térjen le, guruljon le. De hogyha ilyenkor jön egy kis szellő és meglegyinti, és elindul a nyugati oldalon lefele, akkor az esőcsepp aláfolyik a rózsák völgyébe, és egy gyönyörű síkságra érkezik, ahol virágzás és gyümölcsözés kíséri útját. Végül elpárolog az égbe, a liliomok szirmairól és a rózsákról, amik ott nőnek. De az eső másik része a fennsík másik oldalán száll alá, ott viszont a holttenger sötét völgye várja, ahol elvész örökre a holttenger sós és keserű vizeiben. Sokáig ezt a fennsíkot a határozatlanság fennsíkjának nevezték. A határozatlan fennsík. Testvérek, ide születünk mindnyájan. Most képletesen hadd mondjam így, erre a fennsíkra születünk. Életünk a határozatlanság nyomorában, folytogatásában indul el, hiszen gondoljatok csak bele, vajon miben biztos egy kis csecsemő? Mi az, amit ő biztosan tud? Nyilvánvaló egyikünk sem tud visszaemlékezni a kezdeti napokra, élet első napjaira. Csak kutatásokból, következtetésekből merjük kimondani, az emberi élet legbizonytalanabb állapota, az az újszülött élet, amikor minden idegen és minden új, amikor azt sem tudja, hogy hol van, mi történt vele. Csak valami olyasmit érez, hogy valami nagyon nagy változás történt az eddigi biztoshoz képest, az eddigi megszokotthoz képest, és itt most minden olyan nagy, minden olyan befoghatatlan, idegen hangok, idegen fények. Az emberi élet a határozatlanság fennsíkjára születik. És bár azt gondolnánk, hogy ahogy telik az idő, egyre és egyre könnyebb lesz, az ember egyre magabiztosabb lesz, majd felnőttként kihúzott háttal, egyenes gerinccel, messzeségbe tűnő acélos szemekkel éli mindenki az életét, tudjuk, mit akarunk, arra felé haladunk. Hát biztos van ilyen is, de kevesen vannak. A többség élete nemhogy a biztosabb felé haladna az idő múlásával, hanem a határozatlanság az, ami egyre inkább növekszik. Olyan csodálatos ez a kis kép, így magam elé képzeltem azt a kis esőcseppet, amelyik aztán tényleg milyen kiszolgáltatott, mint az emberi élet. És vajon mitől dől el, hogy melyik irányba indul el? Mitől dől el, hogy az ő élete, az a pár pillanat, amíg lecsorog a hegyen, a fennsíkról, mit fog átélni közben? Mi dönti el azt, hogy rózsákat, zöldelő ligeteket öntöze, vagy pedig belezuhan abba a sötét völgybe, a holtenger sós vizébe, ahol elpárolog, ahol mindaz, ami benne van, amit ő magából ki tudna adni, fölöslegessé válik. Vajon a mi életünk melyik irányban indul el a határozatlanság fennsíkjáról? Vajon a mi életünk, vajon a te életed és az enyém betölti-e azt a csodálatos küldetést, ami benne van, amit hozunk mindnyájon? Bár határozatlanságba születünk, de mindnyájunk életének ott lehet az a semmihez sem hasonlítható pontja, amikor az ember rádöbben arra, hogy igenis van valaki, aki képes az én életemet az áldások felé terelni. Aki képes az én életemet a bőség felé terelni. Mint ahogy egyszer csak jön ez a fuvallat, és az egyik esőcseppet elindítja a zöldelő völgy felé. Felolvasott történetünk egy ilyen bőség, egy ilyen áldás történet. És azért egészen csodálatos, bár olyan sokszor foglalkoztunk már ezzel, és ismerjük is nagyon jól, ismerjük a többi evangéliumból az ugyanerről szóló történetet. Érezzük talán mindnyájan, amikor ezt halljuk, hogy ez egy olyan kulcsfontosságú része és pontja Jézus életének és munkálkodásának. 6 különböző helyen olvashatjuk ezt az evangéliumokban. Egyetlen más történet sincsen ennyire szépen elmondva, ennyi oldalról megvilágítva. Ez egy nagyon fontos üzenet, amikor a bőség ideje elérkezik. Amikor a határozatlanság, a tétovaság ideje elmúlik, és jön valami helyette, a bőség, az áldás. Azt olvassuk a történet elején, hogy Jézus látja közeledni hozzá a tömeget. Fönn van egy hegyen. Azért vonult oda félre, hogy egy kicsit egyedül lehessen tanítványaival. Jézusnak ez egy kedvelt módszere volt. Elmondta a tanítását az embereknek, a tömegnek, és utána a 12-vel egy kicsit félrevonult, hogy bennük elmélyítse ezt az üzenetet. Mert tudta, hogy rájuk még nagyon sok munka vár, nagyon komoly munka vár. Így vonult félre tehát erre a hegyre Jézus a 12-vel, de aztán a híre az már akkoriban olyan nagy volt, hogy messze földről is jöttek hozzá, különösen most, amikor húsvét ünnepe közelgetett, nagyon nagy tömeg volt ott Jeruzsálem környékén. Hát, olvassuk, mintegy 5000-en voltak csak férfiak az ott lévő, a csodát átélő emberek között. És Jézus látja közeledni a tömeget. Konstatálja azt, hogy na, most sem lesz nyugtom. Aztán, amikor a tömeg már odaér karnyújtásnyira, akkor megkérdezi Fülöpöt, az egyik tanítványát. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ez a tömeg ehessen? Hiszen tudja azt, hogy nagy út telt el, és nagy utat kellett megtenniük, még oda fölértek hozzá. Honnan vegyünk annyi kenyeret, hogy ezek ehessenek? A kérdés idáig a bizonytalanság kérdése, a határozatlanság kérdése. A kérdés idáig inkább nyomasztó, mint ami elővetíteni inkább az áldást, ez inkább még nyomasztó kérdés. Nyomasztó kérdés, amikor ránk szakad az, hogy hogyan oldjunk meg egy olyan feladatot, ami emberileg és fizikai tapasztalatunk szerint megoldhatatlan. Azonban folytatódik ez a gondolat, és figyelj, milyen szép. Csak egy fél mondat, mégis benne van minden. Honnan veszünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? És így folytatódik. Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Ő már tudta, mit fog tenni. A határozatlanság fennsíkján, ahol mindnyájunk élete zajlik, és látszólag szabályszerűség és törvényszerűség nélkül hull egyik élet a semmibe, másik élet pedig áldásként, és mégis azt látjuk, hogy van valaki, aki már előre tudja, hogy mit fog tenni. Van valaki, és ez az Úr Jézus Krisztus, aki ott áll velünk, mindnyájunk esőcsepp élete mellett. És amikor mi még csak a bizonytalanságot, a határozatlanságot, az elénk tornyosuló, megoldhatatlan feladatokat látjuk, és talán már sokszor hullanánk inkább a semmibe, akkor ő előre tudja, hogy mi fog történni. Akkor ő előre tudja, hogy mit fog veled tenni. Érzed azt a biztonságot, amit áraszt ez a fél mondat? Lehet, hogy most olyan helyzetben vagy, hogy fogalmad sincs, mi jön, hogy mi lesz. De van valaki melletted, aki már előre tudja, mit fog tenni. És ez az Úr Jézus Krisztus ott áll. Ott áll a tanítványok mellett, akik még nagyon földhöz ragadtan tudnak csak gondolkozni. Fülöp így válaszol neki, 200 dénár áru kenyér sem lenne elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. A napi bér akkor az ilyen felfogadott munkások bére 1 dénár volt. Napi 1 dénár. 200 napi munka bevételese lenne elég, mondja Fülöp, hogy ezt a rengeteg embert megetessük. 200 napi munka. Fülöp látja a problémát, erőt vesz rajta a határozatlanság, erőt vesz rajta az az érzés, ami mindnyájunkban ott van, is hozzuk csecsemő korunk óta, hogy megint egy megoldhatatlan probléma. Rögtön át is számoljuk, le is fordítjuk, mit jelent ez a gyakorlat nyelvére, a hétköznapok nyelvére. Uram, ezt megoldani nem tudjuk. Ha 200 napig dolgozunk, akkor sem. Hány és hány ilyen helyzet van előttünk, életünk folyamán. Visszaemlékezek, testvérek, amikor érkeztek be templomunk felújítására az árajánlatok. A presbitérium ezt nagyon jól ismeri. Együtt harcoltuk meg ezeket. És jöttek a nagyobbnál nagyobb árajánlatok, a 20 milliós árajánlatok. És tényleg csak azt láttuk, hogy ez így kevés, ehhez mi kevesek vagyunk, ezt mi így nem tudjuk megcsinálni. Ez túl sok ahhoz, hogy a mi lehetőségeink ebbe beleférjenek. És tényleg csak azt láttuk, amit Fülöp is látott. Ez sok. Ez nem fog menni. Ez nem megy. És megint csak a határozatlanság, a bizonytalanság, a hogyan tovább, a mi lesz most. Éreztük ott belül sokan a szívünkben, hogy ennek meg kell történnie, de hogyan? Ez túl sok. Ezt nem tudjuk megtenni. És már mellettünk is akkor ott állt az Úr Jézus Krisztus, aki már akkor tudta, hogy mit fog tenni. És most nézzétek meg, most itt van, mert ő csodát tett velünk is ebben a nagy ügyben, mint ahogy a csodát megtette itt is. Az, hogy csoda történt, az nem az embereken múlott. Mert itt van András, aki még rátesz egy lapáttal, bár mintha ő már egy kicsit előrébb járna, hiszen emlékezzetek, egyik tanítványa András, a Simon Péter testvére ezután így szólt hozzá, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De hát mi az ennyinek? Talán egy kicsit már előrébb jár, hiszen ő már nem a feladat megoldhatatlanságát látja csak, hanem lát valami picit, valami keveset, valami aprót. 5 hal és, tudom, 5 kenyér és 2 hal, semmi az ennyinek. De legalább már valami elindult benne. Kezdi észrevenni azt, ami van. Nem csak arra figyel, ami nincs. De aztán oda teszi a végén, hogy mi az ennyinek. De testvérem, azt gondolom, hogy inkább Andrások legyünk, mint Fülöpök. Inkább Andrások. Inkább legyen szemünk észrevenni azt az egészen keveset és kicsit, még ha azt gondoljuk, hogy ez nem jó semmire sem. Mert hogyha úgy veszed észre a kicsit és a keveset, hogy tudod, veled van az, aki már tudja, mit fog tenni, akkor ebből a kevésből nagyon sok lehet. És ez történt. Jézus nem kommentálja tanítványai határozatlanságát. Nem célja az, hogy megszégyenítse őket, hiszen ismeri őket, tudja őket, tudja, hogy egy eső cseppek a fennsíkon, és talán éppen most dől el, hogy majd melyik irányba indul az életük. Azt mondja, ültessétek le őket. Hozzátok ide, ami van, azt a kicsit, azt a keveset, hozzátok ide, többit bízzátok rám. Nem a ti dolgotok a csoda megtétele, az az én dolgom lesz. De hozzátok ide azt a keveset, ami van. Letelepedtek hát a férfiak, és Jézus miután hálát adott, kiosztotta az ott ülőknek azt a kicsit, ami van. azt a kicsi reménységet, ami volt, azt a kicsi hitet, ami volt. Érted, miért szükséges észrevenni azt a kicsit, ami van? Mert ha azt a kicsit te oda leteszed az Úr Jézus kezébe, akkor ő képes arra, hogy bőség áldását árassza rád. Azt a kicsit, ha oda leteszed, abból sok lehet, abból bőség fakadhat. Bőség. Talán ez az, amire mindnyájan vágyunk. Nem kell, hogy ez manifesztálódjon anyagiakban, bankszámlában és pénzben, de a bőség, amire hiszem, hogy az ember élet kalibrálva van, ha az nincs meg az életünkben, akkor üresek vagyunk, akkor hullunk alá a sötét, sós vízbe, a semmibe, a völgybe. De hogyha megérezzük azt a bőséget, amit Isten adhat azoknak, akik a kis kevesüket odaadják neki, akkor azt gondolom, hogy egy teljesen új élet nyílik meg mindnyájunk előtt. A kicsiből sok lesz, a kevésből elég lesz. Így újult meg a templomunk is, testvérek. Így tudja ezt most hirdetni ez a megújult templom az egész falunak és mindenkinek, aki erre jár. Hogy a keveset, ha odaadjuk hittel, akkor abból az Isten tud áldást adni, bőséget adni. Olyan szép, ahogy az Isten dolgozik értünk. És olyan szép, hadd legyen ez az utolsó gondolat, az, ahogy Jézus ezt a bőséget adja, és fölteszem a kérdést, honnan veszi az erőt ahhoz, hogy ő ennyit tudjon adni. Ezzel fejeződik be a felolvasott szakaszunk. Mert azt gondolom, mindnyájan ide kell, hogy eljussunk, hogy azt a keveset föl tudjuk ajánlani, oda tudjuk adni Istennek és embertársainknak, de előtte be kell gyűjteni az erőt ehhez. És ebben is tanít Jézus. Az utolsó kis jelentéktelennek tűnő mondat így hangzik. Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni a csoda után, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Visszavonult a hegyre egymagában. Mert Jézusnak volt egy módszere. Mielőtt kilépett a világba, ami teli volt határozatlansággal, kérdőjellel, megoldhatatlansággal, ő föltankolta az ő lelkét. Visszament a hegyre egymagában. Már ide a 12-t se vitte. Érezte, hogy olyan folyamatok indulnak a határozatlanság fensíkján, ahol őt királlyá akarják tenni, ha az emberek még mindig semmit nem értenek az ő csodájából, de neki most szüksége lesz arra, hogy egymagában legyen. Valaki így fogalmazott, milyen szép ez a mondat. Jézus ahhoz, hogy ne legyen egyedül, elment magányosan. Ahhoz, hogy ne legyen egyedül, elment, hogy magányosan legyen. Milyen sokszor félünk a magánytól. Jézus nem félt ettől. Mert ő tudta, hogy ha elmegy és egyedül lesz, akkor sincs egyedül. És ő ebből a tudásból, ebből a bőséges tudásból szerzett erőt ahhoz, hogy utána ilyen csodákat tehessen. És a nagy kérdés ez így hangzik, hogy vajon mi honnan szerezzük és töltjük föl a mi lelkünket erővel? Honnan? Vannak-e ilyen magányos pillanataink, amikor csak az Isten és csak én vagyok? Van egy csendességed naponta, testvérem, ahol föltöltekezel erővel, különben a határozatlanság ledönt a lábadról? Van-e ilyen helyed, ahol egyedül vagy, magányos, és mégsem vagy egyedül? Testvérek, én hiszek Isten áldásának a bőségében. Mint ahogy itt is 12 teli kosárral szedtek össze, én hiszem, hogy mindnyájunk életének ott van ez a pillanata, ez a lehetősége, hogy a bőség kiárad ránk, hogy a határozatlanságból határozottság lesz, hogy az útkeresésből út megtalálás lesz. És hiszem azt, ha egyre többünkben történik meg ez a csoda, akkor egy olyan közösségé válhatunk, akik már nem a láthatóra néznek ezután, hanem azon túl látják azt a hatalmas Istent, aki mindig tudja, hogy mit fog tenni. Történjen meg ez a változás a mi gyülekezetünkben, a te életedben, a te családodban, hogy az a bizonyos esőcsepp jó irányba induljon le a hegyről. Amen.